Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét Hóseás könyvéből. Ebben a nehéz prófétai könyvben vágtuk a fejszénket, és próbálunk ebből gazdagodni. Nem lesz könnyű a szöveg, nehéz, komoly szöveg ez, de hisszük, hogy Isten lelke kibontja majd előttünk. Így hát hallgassátok Hóseás könyvének negyedik részét. Halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai! Perre van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Esküdöznek, hazudoznak, ölnek, lopnak, paráználkodnak, betörnek, és vérontás vérontást ér. Ezért gyászolni fog az ország, és elalél minden lakója a mezei vadakkal és az égi madarakkal együtt, még a tengerhalai is halomra pusztulnak. De senki se pereljen, senki se vádaskodjék, veled van perem, te pap. El fogsz bukni nappal, elbukik a próféta is veled együtt éjjel, anyádat is elpusztítom, elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én is megvetlek, nem leszel papom. Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal. Minél többen lettek, annál többet vétkeztek ellenem, de dicsőségüket gyalázatra változtatom. Népem véltek áldozatából élnek, azért azt kívánják, hogy vétkezzen az. Úgy jár a pap is, mint a nép. Megbüntetem útjaiért, megfizetek neki tetteiért. Esznek majd, de nem laknak jól. Paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert elhagyták az Urat, nem ügyelnek rá. Paráznaság, bor és must elveszi az ember eszét. Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. Parázna lelkület miatt tévelyegnek, paráznává lettek, elhagyták Istenüket. Hegytetőkön áldoznak, dombokon tömjéneznek, cserfa, nyárfa, töltyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk. Ezért paráznák leányaitok, és házasságtörők menyeitek. Mégsem büntetem meg leányaitokat, bár paráznák, menyeiteket sem, bár házasságtörők, mert a férfiak is paráznákhoz járnak, és együtt áldoznak a kéjnőkkel. Az ilyen értelmetlen népnek el kell pusztulnia. Ha te parázna vagy is, Izrael, csak Júda nevét kezzen. Ne menjetek Gilgába, ne járjatok Bétávenbe, ne esküdözzetek az élő Úrra. Izrael olyan szilaj, mint egy szilaj tehén. Hogyan legeltethetné hát őket tágas helyen az Úr, mint a bárányokat? Bárányokhoz szegődött Efraim, hát hadd tegye. Dözsölésük féktelen, egyre paráználkodnak, jobban szeretik a gyalázatos báványt, mint oltalmazójukat. Szányra kapja őket a szél, és szégyent vallanak oltárjuk miatt. Isten segítsen, hogy ezt a nehéz igét megértsük, és számunkra üzenetet hordozzon. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk ezért. Vágyunk egy szóra, olyan szóra, ami bennünket megvigasztalhat, egy szóra, amiben szeretet van, egy szóra, ami erőt önthet belénk, egy szóra, ami meggyógyít, egy szóra, ami tanácsot ad és eligazít bennünket. Vágyunk, Istenünk, ilyen szóra, és akik ismerünk téged, úgy jöttünk eléd, mint akik tudjuk, hogy a te igéd ilyen. Vágyunk a te igédre, kérünk, hogy ezt a vágyat korbácsolt fel még jobban bennünk. Hagy vágyakozzunk annyira a te igéd iránt, mint a szomjazó a tiszta víz után. Vágyunk arra, Urunk, hogy a te szavad megerősítsen bennünket, meggyógyítson, megvigasztaljon, átéljük a te szeretetedet. Megvalljuk, hogy ez az ige, amit most olvastunk, nehéz nekünk. Nem tűnnek ilyen szavaknak, sőt, talán felkavarnak, megbotránkoztatnak bennünket. Segíts Istenünk, hogy mégis ezen keresztül is a te igéd, a te erős igéd szólalhasson meg közöttünk. Vegyél el minden akadályt az útból, vedd el a mi fáradtságainkat, küszködésünket, amik esetleg elveszik a figyelmet rólad, hadd tudjunk most mind rád figyelni, könyörülj ige hallgatón, ige hirdetőn egyaránt. Áld meg, kérünk, gyermekeinket, hogy a köztük szóló ige is hozzád vezesse őket, benned megerősítse őket. hadd tudjunk mind hozzád tartozni, és benned szilárdságra, megnyugvásra lelni. Így áld meg, kérünk, egész Isten tiszteletünket, kicsik és nagyok között, a hirdetett igét, az írott igét, és a látható igét is majd az úrvacsorában. Így könyörülj rajtunk, kérünk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek. Megíratott ez az imént felolvasott részben, Hósás könyvének 4. fejezetében, az 1. versben és a 12. versben eképpen. Halljátok meg az Úr igéit, Izrael fiai! Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Népen fától kért tanácsot, és botad neki kijelentést. A parázna lelkület miatt tévelyegnek, paráznává lettek, elhagyták Istenüket. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, így felolvasta ezt az igét, ebben egy jó sistergős, ostorozós prédikációt lehetne mondani, és nem is állok ellent egészen ennek a kísértésnek. Vannak olyan gyülekezet dolgok, kifejezetten szeretik, ha ostorozom őket, tehát nekik lesz egy kis örömük, tehát lesz benne ostorozás, de azért annál mélyebb ez az ige szakasz. Bár ha megkérdezném, hogy melyik szó fordult elő legtöbbet ebben a szakaszban, mit mondanátok? Garázdaság, nem? Paráznaság, köszönöm a bátor hozzászólást. Tehát ez a szó hangzott el sokszor, nem volt könnyű felolvasni, kicsit már zavart, amikor 26-szor is ezt kellett felolvasni. Nem egy olyan szó, amit itt a köznyelvben használunk, és elég kemény ige szakasznak tűnik. Sőt, így első hallásra az ember azt gondolja, hogy azért ezt nem várnánk Istentől. Tehát ennyit bántani a népet, meg ilyen csúnya dolgokat mondani, hát nem ilyennek ismertük az Istent. Olyan furcsa ez a profétai szakasz. Nem olyan, amit szívesen olvasunk. Nem olyan, amit szívesen olvasunk fel. Mégis, testvéreim, nem engedtem annak a kísértésnek, hogy lapozzuk át, mert ez olyan nehéz ige szakasz. Sőt, egy nagyon fontos különbségtételre az elején fel szeretném hívni a figyelmeteket, mert másképpen nem értjük a proféta ige hirdetést. Tényleg idegen marad, bosszantó, kívülállunk, nem értjük, miről van szó. Furcsa szavak, furcsa képek. Azt kell megértsük azt a különbséget, amit én is ilyen jól frappánsan egy könyvben olvastam. Nem, hogy szabad szóval csak annyi, hogy egészen más, ahogyan Isten emlegeti fel a bűneinket, ahogyan Isten szól a bűneinkről, és egészen más, ahogyan a kísértő. A kettő között óriási különbség van, mert óriási különbség van a célok között is, hogy miért mondja Isten ezeket, miért beszél ilyen keményen, miért szól így, és egészen más, amikor a kísértő döngöli ezeket az Úrunk alá. A cél miatt. Így olvastuk egy helyen, kedves tanítom könyvében, mert a gonosz az, aki vádol és rombol, nem az Isten. Isten szeretett, és ő magát nem tagadja meg. Minden feddéssel kiutat mutat, és önmaga felé hív, nem pedig rombol. Amikor a prófétai szó megszólal, annak nem a sárba döngölés a célja, ma sem. Hanem az a célja, hogy felébredjünk, hogy meghalljuk, hogy helyreálljon a kapcsolat Istennel. Önmaga felé hív Isten bennünket. Persze mondhatnátok, hogy miért nem valami kedves szóval, valami cukormázzal próbál Isten valami ígérettel maga felé csábítani bennünket, az sokkal jobb lenne marketing szempontból, mint itt beledöngölni az agyakba. De úgy tűnik, hogy abban az időben ez így ment, működött, és azt veszem észre magamon, hogy nálam is működik. Amikor a proféta keményen ostorozza a népet, akkor nem csak a bűneivel akarja szembesíteni, ami nem volt kevés akkoriban, és ma sem, és nem csak a szörnyű következményekkel, hanem megtérésre hív. Arra hív bennünket, hogy állítsuk helyre azt a kapcsolatot, ami elromlott. Azt olvassuk az elején, hogy pere van az Úrnak az ország lakóival. Olyan ez, testvéreim, mintha belehallgatnánk egy bírósági tárgyalásba. Biztos láttunk amerikai filmekben, vagy van talán saját tapasztalatunk, amikor ott vagyunk egy tárgyaláson, és izgulunk. Hol a vádlottnak szurkolunk, hol a vádlónak szurkolunk, de ott vagyunk a tárgyaláson, vagy azt gondoljuk, hogy na mentsék fel, jöjjön már az ügyvéd, vagy azt gondoljuk, na akkor végre mondják már ki, hogy bűnös, kapja meg a megérdemelt büntetését. Hát egy kicsit most is beállunk ebbe a bírósági tárgyalásba, és ha jól csináljuk, és jól figyelünk a szövegre, és picit azért visszamegyünk oda, ahol ez történt, mert nem ma történt, és megértjük, hogy akkor mi volt, akkor egy kicsit olyan, mintha belehallgatnánk ebbe a tárgyalásba, Isten és a nép vitatkoznak egymással, és próbálnánk ebbe a tárgyalásba érzelmileg is bevonulni, mert hogy hat ránk, beállunk egyik vagy másik oldalra. Három szó summázza a versből, hogy mi a baj, hogy hol van a probléma a néppel. Az első szó így hangzik, bár ez kettő rögtön, ahogy mondom, nincs igazság. Nincs igazság. A szó eredeti értelmében így lehetne mondani, nincsen szilárdság, nincsen állandóság. Ez, ha ma hangozna el, egy kicsit másképp hangozna, vagy egy magyar kontextusban, magyarországi kontextusban, éppen föltettem a hittanórán a kérdést a gyerekeknek, hogy vagy miért van az, hogy ma a magyar vállalkozók többsége, tisztelt a kivételnek, azonnal akar meggazdagodni. Miért van? Hát azért van, mert azt tanulta meg a magyar nép a sejtjeiben, hogy annyira gyorsan változik a rendszer, hogy nem tudni, mit hoz a holnap, gyorsan most gazdagodjunk meg, amíg lehet. Ki tudja, mi lesz a következő rendszer. No, ilyen értelemben mi magyarok is elmondhatjuk, hogy nincs szilárdság, állandóság a lábunk alatt, meg a mai változó világban, ha az idősebbekre gondolok, akiknek már annyiféle változást kellett megélni, és annyiféle új dologhoz kellett hozzászokni, hogy borzalom. Na, azok, ők is mondhatnák, hogy hát nincs szilárdság, nincs állandóság, de itt többről van szó. Nem véletlen, hogy ebből származik az a szó, amit ide fordítottak, hogy igazság, megbízhatóság. Nincsen igazság és megbízhatóság. Egy olyan környezetben szólal meg Hóseás próféta szava, amire ez jellemző. Nincs megbízhatóság, nincs szilárdság, nincsen igazság. Ez az egyik. A másik, hogy nincs hűség. Isten kitart a népe mellett, szinte egyoldalúan, de a nép hűtlenkedik. Sőt, ez talán felmentő szó, a nép fityiszt mutat Istennek, nem törődik vele, hátat fordít neki, nem érdekli, hogy mit mond Isten. Egészen másképp él, mint amire Isten hívta őket, és ott van Isten mégis szeretete és kegyelme. Tudjátok, amikor emberek megkérdezik tőlem, hogy hol van Isten, amikor egy tragédia történik velük vagy körülöttük. Régen zavarba jöttem ettől a kérdéstől. Próbáltam védeni Istent, hogy hát nem olyan rossz, hogy csak úgy tűnik. Most már nem ezt csinálom. Azt kérdezem utána, és te hol voltál? És akikkel történt, hol voltak? Amikor baj van, akkor kérdezzük, hogy hol van Isten, ugye? Hogy teheti, hogy engedheti meg? És mindig azt szoktam mondani, hogy engedheti meg azt, hogy te nélküle éljél, és még mindig élsz? Hogy fityiszt mutatsz neki, hogy nem törődsz vele, pedig ő tervezte ezt az egészet. A világ nevű projekt az Istennek a munkája. És nem törődünk a tervezővel, azzal, aki az egészet elképzelte. És akkor számon kérjük, ha a dolog nem működik, miközben mi rontjuk el. Hát egy olyan környezetben szólal meg a próféta szava, ahol Isten nagyon sok mindent tett a népére. Aki ismeri az Ószövetségnek a különböző történeteit, tudja, hogy Isten mi mindent tett. Ketté választotta a Verestenget, kiemelte őket Egyiptomból, földet adott nekik, megsegítette őket, a pusztában táplálta őket, megáldotta őket. Csodálatos dolgokat éltek át Dávid király alatt, Salamon alatt. És ez a nép, aki Istent megismerte, fityet hány rá, és hűtlen hozzá. Miközben Isten még mindig hűséges. És van egy pont, amikor Isten azt mondja, hogy elég volt. Elég volt. Testvéreim, ha Istennél ezt rosszaljuk, hogy hát miért nem tűr még tovább, kicsit nézzünk magunkba, mi meddig tűrünk. Mikor mondjuk ki feleségünknek, férjünknek, gyerekünknek, unokánknak, most már elég volt. Kicsit hamarabb. És a harmadik, amit olvasunk, pont ebből következik, hogy nem csak megbízhatatlanság, hűtlenség jellemzi a népet, hanem nincsen Isten ismeret. És ez a szó azért súlyosan hangzik, mert nem csak azt jelenti, hogy nem ismerik az Istent általában, hanem úgy hangzik, hogy ti nektek kellene ismerni, így tehát testvéreim, hozzánk kívül emberekhez szól ez, kellene ismernetek, mert Isten már bemutatkozott, sok mindent tudtok róla, mégis úgy csináltok, mintha nem ismernétek. És ez nem egy kognitív, intellektuális tudást jelent. Sokan félreértik a kereszténységet, azt gondolják, hogy meg lehet tanulni, hogy az agyammal, meg hittanóra, ez is a neve, hittan, járunk hittanra. És akkor megtanuljuk. És sok hívő ember ott akad el, hogy hát megtanulta, csak nem működik, mert nem történt semmi változás, nem érintette meg. A hitet nem lehet tanulni. Meg kell tanulni sok mindent hozzá, de abból még nem lesz hit. Nem egy intellektuális tudás Isten megismerni. Ezt a zsidók jól tudták számukra, ez egy gyakorlati, életvitelbeli ismeret volt, hogy úgy élek, ahogyan Isten hívott engem. A vele való kapcsolatban vagyok benne. Ő vele vagyok, és őt ismerve élek. Bemutatkozott már Isten sokféle tettén át. Erre a válasz tudatos elfordulás, nem törődömség. És a gyakorlatban, az erkölcsben egy teljes szétesettség. Testvéreim, hadd forduljon ez a bírósági tárgyalás kicsit felénk hallgatók felé, akik belehallgatunk ebbe a perbe, ebbe a régi-régi perbe. Mi közünk ehhez? Mi hogy állunk, testvéreim, megbízhatóság, igazság dolgában? Hogy éljük meg az életünket, és hogy látnak bennünket mások? Milyen a családunk, milyen a gyülekezetünk, milyen az egyházunk, magyar népünk? Megbízhatóság, igazság, szilárdság jellemez bennünket? Vagy hogy állunk hűséggel? Nem csak az Isten iránti hűséggel, házastársunk, barátaink, szüleink, hazánk felé való hűséggel. Hogy állunk a hűséggel? És hogy állunk az Isten ismerettel? Istennél, testvéreim, nem a tettek számítanak önmagukban, ne értsük félre a prófétát. Ezért olvassuk, hogy a paráznaság lelkülete van közöttetek. Paráznaság házasságtörést jelent, ne gondoljunk másra, ennyit jelent, házasságtörés. És ezt a próféta, amikor mondja, nem konkrétan csak erről szól, bár erről is van szó, hanem arról beszél, hogy hűtlenek vagyunk Isten iránt, és hűtlenek vagyunk egymás iránt. Hogy érint bennünket ez a szó? Testvéreim, engem megítél. Mert Isten nem csak a tetteinket nézi, hanem a lelkületünket. Jézus ezért vitatkozott sokat a farizeusokkal és az írástudókkal, mert látszólag mindent betartottak, de a lelkületük. Jézus soha nem a külsőt, a felszín nézi, ezért nem lehet őt becsapni. Lelát a lényegig lelát, nem csak a külsőt nézi. Látja azt, hogy milyen a te lelkületed. Ezt kéri számon rajtunk. Hogy hűség, igazság, Isten ismeret van a mi lelkületünkben, általában ez visz bennünket. Testvéreim, nem a bűneinket piszkálja Isten, mert mindegyikünknek becsúsznak bűnök, nekem is becsúsznak, nektek is. Nem vagyunk sajnos ilyen értelemben tökéletesek, törekszünk rá, de a lelkület mi bennünk, ami vezérel, ami a tetteink mögött van. Hogyan érint bennünket ez a per, a próféta szava? Állhatnánk mi ott Izrael népe helyén, a vádlottak padján? A viselkedésünk milyen? És testvéreim, egy pillanatra nézzünk arra a sértett félre, a felperesre, hogy ilyen jogi nyelven szóljak, Istenre. Ott áll Isten a tárgyaláson, Izrael népével, vagy éppen a velünk való kapcsolatban, és nézzétek meg, milyen szomorú. Testvéreim, ilyen szavakat, amiket itt Hósásnál olvasunk, emberileg szólok, csak egy elkeseredett, szomorú ember mondhat. Gondoljatok arra, amikor titeket megbántott valaki, és fölvennénk mondjuk egy MP3-as felvevőn, hogy miket mondunk olyankor. Meggondolatlanul mindenfélét összehordunk, leginkább indulattal, szomorúsággal, mert fáj. Értsük tehát így a próféta szavait. Isten ezeket nem azért mondja, mert bántani akar, hanem mert fáj. Mert Istennek is fájhat az, amit mi csinálunk. Ha igaz, hogy Isten teremtette a világot, ha igaz, hogy ő teremtett téged és engem, akkor fáj neki, hogy hátat fordítunk. Hát az övéi vagyunk. Testvéreim, szörnyű állapotok voltak akkor ott Hósás idején, istentelen állapotok jellemezték a társadalmat. Néhány héttel ezelőtt, amikor erről már itt beszélgettünk, bővebben szóltam. Javaslom is, hogy aki szeretné bővebben megérteni, járjon a házi biblia körökben, mert ott aztán tényleg mélyre lehet menni a szövegnek, egy prédikáció erre nem ad lehetőséget. Minden esetre látszólagosan élte a kultuszt Izrael népe, az Isten tiszteletet megélte, de az Isten tisztelete csak egy szánalmas formaság volt. Testvéreim, vigyázzunk, mert aki nem jár templomba, azzal vádol bennünket, hogy képmutatók vagyunk, és csak járunk a templomba, de nem változik semmi. Vigyázzunk! Valóban történik valami az Isten tiszteleten? Valóban Istent tiszteljük? Valóban ő érte vagyunk itt? Valóban várjuk az ő szavát? Erre hív bennünket Isten, hogy tanuljunk ebből a Hósás időből, hogy ott csak egy formaság volt. Ráadásul összekeverték mindenféle mással a templomi kultuszt, a tiszta kultuszt. Olvasunk arról, hogy báványok előtt, fák előtt borultak le, fák árnyékában, és egy kis komfort is belekeveredett a vallásosságba. Nem tudom, ha nem fűtenénk, jönnétek-e, remélem igen. Ott ugye a fák árnyékába lehetett ott imádni a mindenféle isteneket, mindenféle báványokat, és testvéreim, szűk körbe mondom a 18 karikás részt, hogy hát bizony a kultuszi paráznaság, mivel gyerekek mégiscsak maradtak itt, ennye-bennye, nem kell menni, mert 18 karikás gondotok is vannak, úgyhogy nem magyarázom, de el tudjátok képzelni. fiúk és lányok is találkozgattak ott a kultuszi paráznasság kapcsán, idegen népektől tanulva ezt. Testvéreim, hát nem csoda, hogy kiakad Isten ezen. Nem csoda. Ki tehetett erről? A proféta elsősorban a papokat vádolja. Éreztem azt, hogy kicsit megkönnyebbültetek, amikor azt olvastam, hogy veled van bajom, papom, megnyúl, akkor ez nem nekünk szól. Sírjanak a papok. Igen, azért kéri számon elsősorban a papokat és profétákat Isten, mert az ő dolguk tanítani a népet. Az ő dolguk az, hogy ne hagyják elringatni magukat a bűnben és a hamis vallásoskodásban, hanem hogy igazi élő hitük legyen. De aztán tovább megy, és azt mondja, hogy hát a dőzsölő egész nép ellen van haragja Istennek, az egész nép ellen. Sőt, ha a kettő krónikákat, kettő királyok könyvét olvassuk, látjuk, hogy azért itt a fejétől bűzlik a többi. Ott a királyok ellen van probléma, hogy a királyok is rossz úton jártak, és ezután a nép is. Bizony kemény a profétai szó. De mivel kezdtük ma? Miért kemény? Miért fed bennünket Isten? Hogy megalázzon, hogy porba döngöljön? Hogy az maradék önbizalmunkat is elvegye? Nem. Azért, mert minden feddésével kiutat mutat, önmaga fele hív, nem pedig rombol. Isten nem a vádlottak padjára azért ültet bennünket, nem azért akar odaültetni, hogy lecsukasson, hanem hogy felébresszen, ráébresszen arra, hogy hogy állunk. Erőteljes prófétai szó kell ahhoz, hogy felébredjen ez a nép. És testvéreim, nagy álomból nagy hanggal lehet felébreszteni valakit. Nem tudom ki, hogy van vele, én nagy alvó vagyok, nagyon mélyen tudok aludni, nehéz felébreszteni, illetve könnyű úgy tenni-venni körülöttem, hogy én nyugodtan aludjak tovább. Tehát ahhoz, hogy engem felébresztenek, ahhoz egy erőteljes hang kell. Hát így van a lelkünkkel is. Ezért ilyen kemény a próféta szava. Na, hogyan lehet kiszabadulni, felszabadulni ebből a rabszolgaságból? Testvéreim, a megoldás a 12. vers első szava. És ott is csak a ragozás. Legalábbis engem ez fogott meg. Azt olvassuk, népem, népem, az én népem, az enyém. A kiindulás az, hogy megértjük, hogy Istennek micsoda szomorúsága van ebben. Nem véletlen mondja az új szövetség, ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. Isten meg lehet szomorítani. Micsoda szomorúsága van Istennek ebben. Ennek az isteni szomorúságnak a megsejtése tudja összetörni a kemény szívet. Csak emberi dolgokra appellálok, testvéreim. Amikor azt mondod, hogy gyermekem, férjem, unokám, édesanyám, édesapám, nagyszüleim, akkor az ember szíve azért eltelik melegséggel, mert azt gondolja, hogy ők az enyém, és ha velük valami baj van, akkor izgulunk. Hadd mondjam a ma reggeli példát, azt mondom, hogy főgondnokom, Csaba testvérünk, akit vártuk az ima reggelire, és valamiért nem érkezett meg, és éreztem, hogy szorul össze a szívem, hogy mi történt vele az úton, hála Istennek egyben van, és nem történt semmi baj. De annyira féltettem, mert szeretem őt, és féltettem, hogy mi történik vele. Hát Isten is így van velünk. Azt mondja, hogy népem. Azt mondja, hogy enyém vagy, mondja egymásnak. És értsük egészen személyesen, behelyettesítve a magunk nevét. Hogy az enyém vagy, Istvánom. És nem csak úgy István, az enyém vagy, mondja Isten. Én teremtettelek, én váltottalak meg. Én voltam ott az életed minden pillanatában. Nincs olyan ember, aki az életünk minden pillanatát látja. De Isten a születésünktől kezdve végig látja az életünket. Mintha egy valóság show lenne az életünk, a Truman Show című film jut eszembe erről, ugye egy egész világ, a közönség látta születésétől a főszereplőt. Látja minden mozdulatát. Szinte magáénak érzi, szinte családtagja. Hát gondoljuk bele, ha isteni vagyunk, és ő végignézi az életünket, mennyire szeret bennünket, és hogy fáj neki, amikor mi nem törődünk vele, ha nekünk bajunk van, ha mi elfelejtjük őt, ha összetörjük a saját életünket. Ő alkotott minket, gondoljunk bele, és gondoljunk bele, hogy Izrael népe az ővé volt, arra választotta ki a Ószövetség népét Isten, hogy rajtuk keresztül az egész világot visszatérítse magához. És ez a nép, akit megáldott, kiválasztott, VIP székbe ültetett, ez a nép azt mondja, hogy nem kell lesz. Más istenek jók nekünk, azok sokkal jobbak, izgalmasabbak. Abban vannak kultuszi paráznák, abban van árnyékos fa, sokkal jobb. Mondják többen, hogy a buddhizmus jobb, mert abban nincs Isten, nem kell megfelelni senkinek. Ugye? Buddhista sokféleképpen lesz. Keresztény csak egyféleképpen. Ha ha Jézust követed. Nagy különbség. Testvéreim, ha elér hozzánk, és most egy ilyen kis végezet, ilyen kis hetes lépcsőt ajánlok, járjuk végén kis fekete pöttyökkel számoztam a liturgiás lapon, aki vizuálisabb, kövesse velem. 7 lépcsőt végigjárunk, és ezek a lépcsők segítenek, hogy igazán bűnbánatra jussunk, és elhagyjuk a bűnt. Ha elér hozzánk teremtőnk szava, amit az előbb mondtam, népem, fiam, leányom, akkor elér hozzánk Isten szeretetének a fájdalma, és ez a kiindulópont. Higgyétek el, testvéreim, attól senki nem fogja elhagyni a bűnt, hogy egy lánglelkű lelkész meglengeti a gumibotot a szószékről, és azt mondja, hogy térjetek meg. Meg lehet tőle ijedni, nem jön többet templomba. De ha onnan indulsz el, hogy Isten felől nézzen rá az életed, és átéled az ő szomorúságát miattad, akkor elindul valami, megérzed az ő szeretetének fájdalmát. Akkor kérdezed a saját lelkedtől, miért szomorítom én bűneimmel, hűtlenségemmel, nem törődömségemmel atyámat, aki megmutatta már magát nekem. És akkor megszülettük bennünk az őszinte bűnbánat. Az őszinte bűnbánat itt terem. Ezért ehhez ismerni kell Istent. Egyébként nem értjük, mi a bűn. Miért lennék én bűnös? Ha erre ránézünk és átéljük, szívből szinte magától feltör a kérdés. Heidelbergi Kátéval szólva szinte. Hogyan küzdhetjük le tehát a bűnt? Ki szabadít meg ebből? Mit tehetnék? A bűnbánat határán születik meg az a vágy, hogy akkor valamit kéne csinálni, mert ez így nem maradhat tovább. És ekkor beárad a szívünkbe Isten kegyelme és szeretete, és elborít minket, megtölt. Ez az, ami a reformációnak egy nagyon fontos hangsúlya, ha már 500 éves, akkor a lényeget ünnepeljük. Azt mondták a reformátorok, hogy nem kell semmit tenned, mert Isten kegyelme ingyen van, csak engedd be a szívedbe, engedd, hogy beáradjon, és ha a szívedbe beárad, akkor ki fog tölteni téged. És ennek nyomán a szívünk újra vágyódni kezd Isten után, a gazdája után, az Ura után. Ha ő betölt bennünket, elkezdünk vágyakozni, hogy énekeltünk, mint szarvas hűs vízforrásra. És erre a vágyakozásra felel Isten, jön és betölt lelki jókkal, és helyreállít. És ennek következménye az, hogy kiszorul a bűn, ami eddig megkötözött bennünket, nem lesz rá szükségünk. És ennek következménye, hogy újabb bűnök se férnek be, mert Istennel vagyok tele. Nem tudom, testvéreim, ti hogy tapasztaltátok. Nekem ez a tapasztalatom. Sokat küzdök én is a saját mélységeimben, bűneimmel. Egyedül az segít, amikor Istennel megtelik a szívem. Mert akkor nincs helye benne. A bűnt nem tudjuk legyőzni. A bűn mindig erősebb nálunk. Kísértő jön, türelmes, ravasz, tudja, hol kell kísérteni mindnyájunkat, tudja, hol vannak a gyenge pontok, és ő győz. A bűn mindig erősebb nálunk. Mindig erősebb. De ha Istennel vagyok tele, akkor tudok küzdeni. Egyszer már mondtam nektek, valakitől én is tanultam, ha az ördög kopogtat az ajtómon, mindig Jézust küldöm ajtót nyitni. De ehhez Jézusnak benn kell lenni. Ahhoz vele kell tele lenni az embernek. Az ördög annyit mond, add fel, bűnös vagy, nem vagy hívő. Úgy se tudsz te ezen a hívő úton, ez egy bonyolult út, ne foglalkozz vele. Amúgy is túl sok mindenre kell figyelned, túl sok a tilalom, ügyet se vess rá, neked ez nem megy. Vagy megkeserít és elszakít Istentől, vagy pedig megtart egy ilyen langyos vallásosságban kettős, hogy vasán fölveszed a keresztény arcodat, áldás, békesség, Istennek dicsőség, aztán kimentél és leveszed, és csináld tovább az előzőt. Ez a langyos vallásosság. Ha ezt csináljuk, és ebből nem törekszünk egy másfajta lelkülettel kitörni, akkor az ördög célt ért. Akkor ez a paráznaság lelkülete. A bűnnél Krisztus erősebb nálunk, hadd szóljak végezetül új szövetségi nyelven, már nem görögül, hanem az új szövetségnek a hangulatában. Krisztus erősebb, mert legyőzte a bűnt, a halált, kárhozatot, Golgotai kereszten föltámadva, és vele szövetségben erősebbek lehetünk. Ő a mi szövetségesünk, és éppen ezért erre a szövetségre nagyon kell vigyáznunk. Ez a szövetség a legdrágább dolog, az új szövetség, hogy Isten szövetséget kötött veled és velem. És ezt a szövetséget védem, amikor nem vétkezem. Nem akarom megkeseríteni azt, aki kinyújtotta a kezét, és azt mondta, én szövetséget kötök veled. Hadd mondjam így, ez az új szövetségnek a védelme és ereje. Ennyivel könnyebb nekünk, mint Hóseás idejében volt, de azért a prófétai szó ma is aktuális, és ma is szól. Vigyázz a lelkületedre. Adja meg Isten, hogy ez a lelkület jellemezzen bennünket, és itt az Úr asztalánál kapjunk erőt, és ugye arra van az úrvacsora református gondolkozásunkban, hogy a szövetséget Istennel újra és újra megerősítsük. Hát használjuk majd erre, ha van időnk, és Isten megengedi nekünk, hogy itt lehessünk, és a lelkünkben ide hív bennünket, úgy folytatódjon tovább a mai ige hirdetés. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, szokásunk szerint, és ebben a csendben mondjuk el Istennek a bennünk lévő választ, egyszerű szavakkal, egy-egy mondattal a szívünk mélyén, és aztán imádkozunk tovább majd. Kérünk téged, mindenható Istenünk, hogy hagyd tudjunk a te hatalmad, szereteted menedékébe futni most, és ne szomorítsunk tovább, sőt, hagyd tudjunk megvidámodni mi is, és velünk te is, hagyd tudj örülni, ha ránk nézel, újítsd meg a mi szívünket, kapcsolatainkat, hadd, hogy a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, szomszédaink között, ahova vezetsz bennünket, tudjunk derűt és örömöt vinni abból a derűből, amit tőled kapunk, abból a szabadságból, amit benned élünk meg. Urunk, te ismered a mi életünket, szégyeneinket. Köszönjük, hogy előtte nem kell takargatni, hogy úgy, ahogy vagyunk, magadhoz ölelsz és szeretsz bennünket. És amikor szítsz és fetsz bennünket, akkor is azért teszed, hogy veled lehessünk, és hogy boldog életet élhessünk. Te tudod, hogy hogy kell élnünk. Te terveztél minket. Te tervezted a világot. Engedd, Urunk, hogy neked adhassuk az életünket, a kormányt, és úgy tudjunk élni, ahogy neked tetszik. Vezess erre minket egyen-egyenként, de a gyülekezetünket is kérünk. Könyörülj rajtunk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a dicsőség mindörökké.
Amen. A minden kegyelem Istene pedig tegyen készségessé titeket akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, az ő fiai Jézus Krisztus által. Amen.